Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Néhány hete csupán, hogy megjelent az Apple első olyan virtuális valóság szemüvege, ami némileg a kevert valóság fogalmát is lefedi, hiszen átláthatunk a kijelzőn, az arra szerelt kamerákkal a külvilágba is, miközben egyébként virtuális objektumokat mozgatunk magunk előtt. Az egyébként rendkívül drága és rendkívül exkluzív készüléket most nagyon-nagyon-nagyon sokan kezdték el használni, legalábbis a közösségi média ezt sugallja számunkra. Egy másik trend is megjelent azonban emellett, ugyanígy az Apple Vision Pro-hoz köthetően, ugyanis önvezető autókkal kezdték el kombinálni emberek ennek az eszköznek a használatát, méghozzá útközben.
Igen, tehát amire azt tudjuk mondani, hogy nagyon jó Isten állatkertje és elképesztően alacsony a kerítés, ez tökéletesen igazolja minden egyes új technológiával az emberiség, ugyanis amellett, hogy most mindenki elmondja, hogy jó-e vagy rossz-e, tehát a különböző szakmailag ismertebb, hozzáértőbb, elismertebb tech bloggerek megpróbálják megmagyarázni nekünk, hogy valóban ér-e $3500 az Apple Vision Pro, vagy nem, és mi az a technológia, amiben nagyon előremutató, és mi az, amiben nem, összehasonlítgatják teljesen standard, szintén nem túl olcsó, de hát az Apple Vision Pro árának közelében nem érő VR headsetekkel. A másik oldalon pedig ott vannak azok az emberek, akik szépen az autópályán, mondjuk egy vadonatúj Tesla Cybertruckban ülve, fejükön az Apple Vision Pro-val valamit játszanak, vagy valamit csinálnak, ezt csak onnan lehet tudni, hogy nem fogják a kormányt, és a levegőbe böködnek, ugye ez egy gesztusvezérelt szemüveg, tehát valamit csinálnak a virtuális valóságban, vagy legalábbis egy valamilyen valóságban. Na most ugye azt nem kell mondanunk, hogy abban az országban, ahol ki van írva a visszapillantó tükörre, hogy a tárgyak közelebb lehetnek, mint azt a tükör alapján gondolnád, ott egyértelműen bele van írva az Apple Vision Pro-nak a felhasználási feltételeibe, vagy hát a user guide-jába, user manuáljába, hogy vezetés közben ne használjuk, de úgy látszik, hogy többek között ezt sem veszik figyelembe, és számos-számos olyan videó van, mint a Twitteren, elnézést most már X, mint pedig a különböző egyéb social media felületeken, ahol emberek valamiért funkinak érzik azt, hogy Apple Vision Pro-val vezetnek, és nem csak az van, hogy egy másik kocsiból fölveszik őket kvázi elnézést, nézd a hülyét típusú videókban, hanem van, aki saját magát veteti föl, és tölti fel egészen odáig, amíg két rendőrautó mellé nem áll, hogy haver, ez nem biztos, hogy jó ötlet. Biztos, hogy ebből lesz még baleset, biztos, hogy az összes többi hülye is megpróbálja ezt, aki szerint ez valamilyen oknál fogva egy jó poén. Mi azt tudjuk tanácsolni, bárki megveszi Magyarországon a Tesla mellé, vagy bármilyen önvezető járművel az Apple Vision Pro-t, én személy szerint nagy szeretettel és barátsággal kérem, ne! Ne vegye föl az autóban! Nem jó! De ha már Apple, akkor nézzük a másik oldalt, amikor jóra lehet használni egy olyan eszközt, amit alapvetően nem arra terveztek, hogy megvédje a fülünket, ez pedig nem más, mint az AirPod Pro fülhallgató.
Ez is egy, mondhatjuk azt, hogy közösségi médiában is terjedő trend, illetve most már egyre több szakmai lap is elkezdett foglalkozni a kérdéssel, hogy vajon jó nekünk, ha AirPods Pro 2-es, tehát az új, legfrissebb, legújabb, felső kategóriás vezeték nélküli fülhallgatóját használjuk az Apple-nek, méghozzá koncerten és zajszűrésre. Az elmélet, és utána pedig később egyébként sokaknál a gyakorlat is azt mutatta, hogy érdemes úgy használnunk ezeket az eszközöket, hogy az úgynevezett áthallásmódot kapcsoljuk be. Ennek köszönhetően ugyan minden átjön a zenéből, amit a helyszínen élvezhetünk, legalábbis a módszert kipróbálók elmondás alapján valóban minden részlet hallható és kényelmesen és kellemesen hallható, sőt, majd, hogy nem úgy hallgatható egyébként a zene egy-egy ilyen koncerten, mint hogyha az Apple Musicból mondjuk nagy felbontású zeneként az élő felvételeket játszanánk vissza. Tehát egyfajta érdekes mixtúráját kapja a felhasználó a koncert élménynek, megkapja azt, amit mondjuk otthon megkapna, ha csak zenét hallgatna, de mégis jelen van és mégis ott van a helyszínen, és adott esetben a rendkívül zajos környezetet mégiscsak kicsit kiszűri, és ezzel nincs az a tompa, fájdalmas érzés, ami sok koncert után jellemző egyébként, és amit sokan tapasztalnak is. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképp egy furcsa, de pozitív értelemben vett furcsa módja annak, hogy hogyan használja ki az Apple-féle H2-es zajszűrő csipet, illetve egyébként nem csak az Apple-ra, hanem sok más készülékre is jellemző az aktív zajszűrés. Mindenképp érdemes megnézni, hogy melyikről van olyan visszajelzés, hogy akár koncerten is kényelmes lehet használni. Szerintem egész sok gyártó tud olyat a saját fülhallgatójába, ami erre a célra is megfelel.
Nekem van egy emlékem még egészen korán, szerintem lehet, hogy 15 évvel ezelőttről volt a Logitechnek egy zajszűrős fejhallgatója, még semmi Bluetooth, meg semmi vezeték nélküliség, tehát abszolút egy vezetékes cuccról volt szó, olyannyira, hogy konkrétan két darab 3-ás elemet kellett beletenni a fülhallgatónak a kagylójába ahhoz, hogy ez az egész működjön, de a technológia már arról szólt, hogy a külső zajokat figyelembe véve megpróbálta kiszűrni a zajokat. Nagyon sok jelenlegi fejhallgatónál nincs, de ennél a Logitechnél volt egy olyan mód, hogy egész egyszerűen fizikai gombbal lehetett 3 állásba beállítani ezt a zajszűrést, hogy milyen erős legyen, és amikor a legerősebb állította az ember, és nem szólt benne zene, akkor egy ilyen nagyon furcsa, elszeparálódó érzése lett, tehát volt olyan ismerősem, akivel kipróbáltatta, és mondta, hogy ő 5 perc múlva rosszul lesz ettől. Ez 15 évvel ezelőtt volt, tehát azóta az ANC nagyon sokat fejlődött, és azóta az, hogy 6-8-10 mikrofon adott esetben figyel arra, hogy mik a környezeti zajok, és mi az, amit ki kell szűrni, és mi az, ami valóban zene, mi az, ami minket érdekelt, vagy éppességgel valaki beszél hozzánk, és azt szeretnénk hallani. Ez azért nagyon-nagyon sokat fejlődött, de érdekes, hogy egy olyan eszköz, ami alapvetően arra van, hogy zenét szolgáltasson, itt most kvázi egy okos füldugóként, mutatom az idézőjelet, funkcionál.
És ha már a saját, mondhatjuk azt, hogy érzékszerveink és saját életünk javítását szolgáló technológiáról beszélünk, akkor mindenképpen említsük meg azt a furcsa szerkezetet, viselhető szerkezetet, ami kitalálói-feltalálói szerint javíthatja az alvás minőségét, egészen konkrétan úgy, hogy egyrészt monitorozni is képes az agyhullámokat, de képes minimális mértékben ugyan, de módosítani is azokat.
Ez az új technológia azzal együtt, hogy olyanról már nagyon sokat hallottunk, hogy mondjuk a karóránk vagy a fitness trackerünk megpróbálja összegezni reggelente, amikor felkelünk, hogy milyen volt az alvás minőségünk. Nyilván ettől nagyon-nagyon messze van az Elemind nevű technológiai startup, akik mögött, illetve akiknek az alapítói azért Cambridge, Massachusetts és egyéb egyetemekről érkeztek, és nagyon komoly kutatásokat végeztek, míg eljutottak odáig, hogy lesz mostanában, elméletileg idén egy olyan eszköz, amivel módosítani tudjuk az agyhullámainkat, amennyiben akarjuk. A Petivel, amikor elkezdtük a műsort, akkor arról beszélgettük, hogy azért így hirtelen lehet, hogy 2-3 olyan nem túl jól végződő filmet is fel tudnánk sorolni, ami így kezdődik, hogy elkezdünk az emberi agyhullámokkal babrálni, és milyen csodálatos lesz a végeredmény. De ettől függetlenül azt ígérik, hogy ez egy non-invazív, tehát ellentétben például Elon Musk féle agyi chip beültetéssel itt semmit nem kell csinálni, a fejünkre helyezett érzékelő intézi ezeket a dolgokat. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan embereknek, akik alvászavarban szenvednek, segíteni tud nem felébredni, segíteni tud nyugodtan aludni, ami azért ugye már évtizedekkel ezelőtt is bebizonyosodott, hogy a minőségi alvás az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pozitív hatással van az életminőségre. Tehát ha ebből a szempontból nézzük, mindenképpen egy zseniális ötlet, és mindenképpen egy olyan dolog, hogy ha működik, és itt azért ott nagyon erős nekem, nem hozzáértőként, nagyon fontos, nem hozzáértőként, ott ez a ha, de ettől függetlenül az egy külön érdekes és szintén engem nem a bizalom felé terelő dolog, hogy ez az eszköz nem kell majd, hogy az egészségügyi szervezetek bevizsgálják, legalábbis az amerikai egészségügyi szervezetnek nem kell bevizsgálnia, mert hogy olyan kategóriába esik, amit nem kell nekik vizsgálni, tehát mindenféle hivatalos, állami, egészségügyi engedély nélkül is forgalomba helyezhető lesz majd ez a technológia, még egyszer mondom, elméletileg idénre ígérik. Nyilvánvalóan, hogyha valaki, mutatom az idézőjelet, csak felszeretné térképezni az agyi kapacitását, és hogy mi történik a fejében, amikor alszik, az egy kevésbé izgalmas, egy kevésbé veszélyes dolog, mint az, aki mondjuk elkezd játszani ezzel. Meglátjuk, én nem ígérem meg, hogyha ezt valahogy meg is tudnánk szerezni, akkor én hajlandó vagyok ezt letesztelni, de be fogunk számolni róla, hogy hogy sikerültek az első valós felhasználói élmények, és azoknak mik a visszajelzései, ha egyszer eljutunk oda, hogy kikerül közforgalomba ez a készülék.
Ha már egyébként az életünk javításáról, illetve felhasználói visszajelzésekről beszélgetünk, akkor mindenképp meg kell említenünk azt az orosz programozót, aki 5239 nővel csetelt Tinderen keresztül a ChatGPT segítségével, illetve saját maga írt algoritmus rendszereket arra, hogy végül megtalálja ebből a egész tekintélyes számból azt az egyet, akit végül elvesz feleségül, és egy nagyon-nagyon-nagyon bizarr történetet írt le arról, hogy hogyan lehet a modern korban, modern módon randizni emberekkel.
Kezdjük a pozitívummal. Én leszek a jó rendőr, és azt mondom, hogy a dolog hozadéka az, hogy mindösszesen 500 000 forintból megúszta azt, hogy elméletileg tökéletes feleséget találjon magának, Ezt azért mondom, mert elsőre lehet, hogy soknak tűnik ez a 500 000 forint, de ha belegondolunk, hogy egy hölgyet hányszor kell elvinni randevúra, hányszor kell elvinni vacsorára, hányszor kell ajándékot venni neki, míg eljutunk oda, hogy megkérjük a kezét, és aztán együtt élünk életünk végéig. Ez az összeg biztos, hogy sokkal több lesz, mint 500 000 forint. És hogyha most esetleg valaki azon fölkapná a fejét, hogy kell, ezt úgy értem, hogy ajánlatos, illetve ez a szokás, illetve egész egyszerűen egészen biztosan nem az történik, hogy szinte csak és kizárólag egy ChatGPT alapú chat szoftverrel csetelve eljutunk odáig, hogy megkérjük egy nőnek a kezét is. Ez a nő igent mond, mert hogy ebben az esetben konkrétan ez történt, tehát az 1400 dollárban minden költsége benne van ennek az úriembernek, Alexander Zsadannak, aki alapvetően ott került be először a hírekbe, hogy a saját szakdolgozatát is ChatGPT-vel iratta, amit aztán meg tudott védeni, kiderült, de meg tudott védeni, így megtarthatta a diplomáját, és az a Tinder alapú feleségkeresés, ez gyakorlatilag úgy működött, hogy egy kezdetleges chat szoftverrel kezdődött, és egyre-egyre fejlettebb lett az a szoftver, amit megírt, tehát először minden egyes hölgyet jobbra húzott, tehát igennel jutalmazott ez a szoftver, mindenkinek írt, minimális követelmények voltak, de a végén, amikor megtalálták egymást Karinával, akkor ott már nagyon-nagyon komoly személyre szabott ChatGPT beszélgetések folytak Karina és a szoftver között, olyannyira, hogy amikor adott esetben félresiklott valami, vagy nem úgy válaszolt az algoritmus, akkor ezt Zsadán egy kicsit irányította és kijavította, és most ott tartunk, hogy megkérte a kezét, és idén valamikor össze is fognak házasodni. Mi azt tudjuk mondani, hogy sok boldogságot kívánunk, alapvetően per pillanat még mindig inkább mindenkinek a standard, hogy mondjam, szokásos, és ezek szerint old school módszereket tudjuk javasolni.